És újra itt vagyunk vendégeim, Balogh Fruzsina, a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezője, és Gömbösné Hideg Viktória aktivista, aki egy autista kisfiú édesanyja, és egy tapasztalati szakértőnek is nevezzük, hiszen abban a kezdeményezésben, ami a Civil Kollégium Alapítványnak a legújabb cselekvési programja, kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet, abban ugye az már megfogalmazódott, hogy sok tízezer tanulási nehézséggel küzdő esen is szegregáció élő roma, háború elől menekülő ukrán gyerek él ma Magyarországon, és az ő jövőjük, az tulajdonképpen az ő jövőjüknek az a kérdése, hogy a jelen oktatási helyzet az mennyire van felkészülve adott esetben rájuk. Minden gyermek kapjon egyenlő figyelmet, ez a felkiáltás, ez a mondat, és hát az előbb felsorolt csoportokkal kapcsolatban nyilván az mindenki számára érthető, hogy a különböző nehézségekkel küzdő gyerekeknek feltétlenül több figyelem kell, mint a többieknek. Na most egyébként én azért is, amikor ezt az egészet láttam, olvastam, és látom, hogy erről van beszélgetés, kerekasztal, és hogy nektek egyébként erre van tervetek, akkor nagyon keserűen az a gondolat ötlött fel bennem, hogy hát most a mostani, a jelen helyzetben az oktatás és a pedagógusok helyzete amúgy sem rózsás, tehát amúgy sem dúskál mind az emberi, mind a szellemi, fizikai javakban. Tehát, hogy mit gondoltok, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, mit lehetne csinálni? Mi a ti szerintetek kivitelezhető terv?
Igen, tehát alapjáraton ez a kampány arról szól, hogy minél több noksos szakembert szeretnénk. Ugye a NOKS az a nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő szakembert jelenti, és hogy ebből jelen pillanatban körülbelül 30 ezer szakember van állományban, ami nem teljesen fedi le azt a számot, ami jog szerint járna. Tehát, hogy eleve, hogyha a jogot nézzük, akkor 150 gyerekenként jár egy pedasszisztens az
most per pillanat. Most per kis pillanat. Létszámú iskolákban.
Így van. És hogy ez...
150 gyerekenként az legalább 5 osztály, és akkor már nagy létszámú osztályokról beszéltünk. Igen. És ehhez képest egy osztályban van...
És most jelen pillanatban ehhez képest másfélszer kevesebb van állományban ilyen noksos szakember.
Tehát egy osztályban hány gyerek van, akire kellene?
Általában osztályonként olyan 3-4-et beszéltünk, számoltunk így az eddigi kutatások szerint, és hogy ugye ez a kampány arról szól, hogy ne számok döntsék el azt, hogy hány ilyen noksos szakember van egy intézményben, hanem az igényeket szolgálja ki. És hogyha az igényeket nézzük, akkor ugye most így ezt nagyjából el is mondtam, 4-szer ennyien kellenének, hogy legyenek ahhoz, hogy tényleg ezek a gyerekek a megfelelő figyelmet megkapják. És egyébként a jelenlegi pedagógus problémát is, tehát hogy a pedagógusoknak egyébként ez megkönnyíteni, a tehermentesíteni őket ugye a mindennapokban, amellett, hogy a rászoruló gyerekek pedig megkapnák a figyelmet.
A noksos, ahogy mondtad, ez egy szakképesítés, ugye? Tehát, hogy ezek olyan szakemberek, akik asszisztensként a tanár mellett működhetnek. Ez olyan, mint az árnyékpedagógus? Én ismerem ezt a szót, én egy interjúban hallottam, ahol szülők meséltek arról, hogy ők fizettek egy árnyékpedagógust az ő gyermeküknek, aki ott ül vele egész nap, és hogyha elakadása van, akkor
ez azt jelenti, tehát ez a pedagógiai asszisztensek, akik a tanár mellett bent vannak az osztályban, és azoknak a gyerekeknek, akik elakadnak, azoknak oda mennek és segítenek visszahozni őket a többiekhez. Tehát tehát tényleg, akik lemaradnak, nem tudnak ugyanolyan tempóban haladni, akkor őket segítik, igen. És hogy ez egyébként nem minden esetben csak az esen is gyerekek mellé kell, és igaz, hanem például, ha vesszük most az ukrán menekült gyerekeket, akkor rengeteg ukrán menekült gyerek nem tud bekapcsolódni a tanórákban, hiszen nagyon sokan nem beszélik a magyar nyelvet. És ha lenne egy ilyen segítő, aki mondjuk az ő nyelvükön tud megszólalni, akkor mindjárt nem úgy ülnének az órán, mint a befőttek, akikre néha ránéznek.
Azért engem most ezzel azért lepsz meg, mert hogy ugye majd, hogy nem dátumszerűen egy évvel vagyunk a háború kitörése után, Tehát, hogy itt az elmúlt egy évben rengeteg család menekült át ide, és itt az volt a nagy ígéret, megmondás, hogy ők nem fognak kimaradni semmiből, tehát ezek a gyerekek. Elég az, hogy megváltozott a lakóhelyük, tehát, hogy megkapják ezeket a segítségeket. Tehát én azt képzeltem, hogy ez már megoldott, hogy az itt élő ukrán gyerekek össze vannak gyűjtve, és valamilyen módon tanítva vannak.
Nem teljesen. Tehát ezek az itt élő ukrán gyerekek el lettek helyezve Sztény és Való közoktatási intézményekben, viszont...
És ott nézegetnek maguk?
És ott így van. Tehát nézegetik egymást jó esetben, hogyha egy osztályban vannak, de egyébként ülnek és csak bámulnak szegények, mert nagyon sok esetben nem értik a tananyagot. És ez amellett, hogy
De és akkor a tanár elnézi, hogy ott ülnek, és nem nézegetnek, és nem gondolja, hogy ott neki kell valamit tenni?
Hát mivel a tanárnak haladnia kell az anyaggal, és ott vannak a nem ukrán gyerekek, hanem a magyar gyerekeink, így nyilván velük meghalad az anyag, és nincs idő.
Oké, de ez azért abszurd.
Hát nyilván az. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez így tarthatatlan. És hogy amellett, hogy nem értik a nyelvet, hogyha értenék, sem tudnának teljes egészében kapcsolódni, mert hogy az ukrajnai oktatási rendszer tök más, mint a magyarországi, teljesen más
másképp haladnak. De nem lehetett volna létrehozni az ukrán gyerekeknek három osztályt, ahol csak ukrán gyerekek vannak, ahol ukránul tudó tanárok tanítanak, és...
Nagyon-nagyon-nagyon kevés esetben van most olyan, hogy egy osztályba vonják össze az ukrán gyerekeket, de akkor meg ugye az van, hogy ott van a 6 éves is, meg a 13 éves is, és akkor előről, teljesen előről, akár az ABC-t tanulva indul el a tanítás, mert annyira nincsenek meg egyébként az alapok. Tehát, hogy iszonyatos, ami jelen pillanatban zajlik, és ezért mondjuk azt, hogy nagyon fontos az, hogy a noksosok mellett, a pedasszisztensek mellett a tapasztalati szakértők és az ukrán mentorok is kellenek az iskolákba.
Oké, mit lehet tenni azért, hogy ők legyenek? Mert hogy meg van fogalmazva, hogy kellenek, rendben, vannak-e, előteremthetők-e, klónozhatók-e?
Vannak, tehát azért vannak. Nagyon sok ukrán, aki menekültként van jelen Magyarországon, van közöttük pedagógus, igen, vagy esetleg olyan Jolly Joker szülő, mint a Viki, aki be tudna segíteni az iskoláknak. Aha. Tehát az ember állomány megvan. Itt az kellene, hogy tényleg ez a jogszabálymódosítás megtörténjen, és ne 150 gyerekenként lehessen egy ilyet alkalmazni, hanem igenis az állam segítse az iskolákat, és igény szerint lehessen alkalmazni.
Oké. Okay. Civil szervezet mit tehet ebben az esetben?
Kapcsolódjon a kampányunkhoz, és segítsen ezt kiharcolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt minél többen kell jelezni. Tehát minél többen...
Tehát hangot kell formálni.
Így van.
Tehát nektek az a lényeg, hogy mindaz, amit ti összegyűjtöttetek, és amúgy amit ti leírtatok, méghozzá azt, hogy akkor a megoldás az, hogy legyenek ilyen asszisztensek, és ti azt is tudjátok, hogy erre valóban van emberanyag, akkor ezt egész egyszerűen el kell jutni oda föl, és azt kell mondani, hogy írjuk át azt a számot, vagy írjuk, satírozzuk, és annyit írjunk be egy igény szerint, és akkor onnantól ezt kivitelezhető?
Hát igény szerint is a megfelelő forrásokat csoportosítsák át. Tehát bilagos. Azért ezeknek az embereknek nyilván egy ilyen munkaidő szerint fizetést kell adni.
És én ebben a témában úgy szeretnék csatlakozni az ukrán menekült gyerekek általános problémájához, hogy csak ott vannak az iskolákban, hogy ugyanígy a sajátos nevelésigényű gyerekek, ahogy az autisták, mint egy, mondom, egy kiemelt speciális terület ennek a támogatási igényű csoportnak, ugyanígy vannak, mert hogy hiába vannak úgy törvények, hogy ők nekik meg kell, hogy kapják meg. Az SNI, ugye tudjuk, a köznevelési törvény első passzusaiba bent van, hogy ez egy kiemelt feladatellátási terület, aminek meg kell szervezni ezeknek a gyerekeknek a speciális oktatását, de a törvény amellett pont egy ilyet ír elő, hogy akkor ezek a 105, a normál, a nem atipikus, hanem tipikus gyerekközösség mennyiségére írja elő a támogató, vagy a pedagógiai asszisztensek számát, meg a szakemberek számát az intézményben, és az én fiam, aki nem ukrán, hanem egy magyar tanuló a közoktatásban pont ugyanolyan helyzetben van, mint az ukrán gyerekek, mert neki sincs pedagógiai asszisztense 10 éve, mert az iskolájában volt 1 vagy 2, de az iskolájában nem 1 vagy 2 autista van, hanem pont egy ilyen iskolában, ahol mondjuk bent van az autizmus spektrumzavar az alapító kiratotban, ott szinte minden osztályban van 1, és előbb-utóbb úgy is kiderül az évek folyamán, hogy még van több, tehát hogy ez a szám gyakorlatilag, én azt mondom, szülőként nevetség. Tehát, hogy ezzel nem lehet segíteni, ez egy ilyen, én úgy szoktam, hogy egy skizofrén állapot, hogy elismerjük, hogy őnekik nagyon fontos, hogy támogatás legyen, hogy meglegyen a módszertar, a szakember és a pedagógiai segítség, de a törvények pedig úgy írják elő, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen.
Jó, tehát a törvény az egyáltalán nem igazodik a gyakorlathoz.
Így van. Végülis ennyi, ez a lényeg.
Ennyi a lényeg, és ideje lenne a gyakorlathoz igazítani a törvényt. Most nyilván belemehetnénk abba, hogy anno azért nem igazodott-e, mert rejtve volt ezeknek a gyerekeknek a diagnózisa, de tök mindegy is, mert ez most annyira nem érdekes, és én is azt akartam mondani, hogy nyilván az ukrán gyerekeknek a helyzete az abból a szempontból jól láttatja, meg kirívó, meg talán szembetűnőbb, hogy ugye eleve nem is értik, ami zajlik. Egy esenés gyerek egyébként valószínűleg pont ugyanígy nem érti, csak nem a nyelvi nehézség miatt, hanem bármilyen más gondolati akadályoztatása, vagy akármi miatt is. Csak az nem szembetűnő, hiszen ugyanezt a nyelvet beszéljük. És a szegregált roma gyerekeknél is fennállhat ugyanez a probléma. Szóval, hogy igen, kicsit olyan skizofrén, kicsit abszurd helyzet, és hát nyilván kell róla beszélgetni, kell róla hallani, össze kellene gyűjteni azokat a szülőket, akik egyébként hősként egymaguk megküzdik a saját gyerekükért a különböző harcokat, csatákat. Ha jól értem, akkor kellene, hogy közös hang legyen, erős hang legyen, befogadókészség legyen, a törvény illeszkedjen a gyakorlathoz, és megfelelő források rendelkezésre álljanak.
Hát így van, és egyébként, amit nagyon fontos, és mindig hangoztatunk, hogy ez nem csak ezeket a gyerekeket érinti.
Ez a társadalom egészét érinti, hiszen így ezek van. A gyerekek, hogyha be vannak vezetve az oktatásban, és ők úgy vannak ellátva, hogy a számukra jó, akkor ők a későbbi GDP termelésben részt vesznek.
Így van, tehát ez nem
és
csak.
És a társadalom hasznos tagjai, és a közösségnek van. A rész. Nem tehát pedig elszigetelt emberek, akikről egyébként gondoskodni kell, és akik amúgy szomorúan élik az életüket.
Így van, úgyhogy ez mindenki ügye, mindenki.
Hát hogyan?
Így saját tapasztalatból én is ezt megtámogatom, tehát az én gyerekem közösségi léte azért volt rendezett, és nem azt mondom, hogy hú, de szuperül sikerült elindítani egy autizmus specifikus hozzáállást az iskoláiban, ahol eddig tanult, hanem az volt, hogy el sikerült érni azt a szemléletváltozást, hogyha egy gyereknek, aki támogatásra szorul, megadjuk a folyamatos és állandó segítséget, az nem csak az a gyerek kap segítséget, hanem a közössége is kap, a pedagógusai, tehát a tehermentesítés egy egész közösségre vagy egy intézményre lesz igaz, nem egyetlen egy gyermekre. És akkor így ez az érték is már sokkal fontosabb, hogy beruházunk, befektessünk pedagógiai asszisztensekbe, vagy iskolapszichológusba, aki be tud segíteni a különböző problémák kezelésébe, vagy leginkább a megelőzésbe, hogy ne alakuljanak ki komolyabb problémák, és ez fontos társadalmi szintre is, ahogy mondtad, kiterjeszteni, hogy nem az a célunk. A közoktatás célja pont nem az, hogy azokat a gyerekeket, akiket rábízunk, tehát mint szülőként rábízunk, hogy a szociális hálóra tereljen, mert valamilyen képességzavara van, vagy bármilyen területen támogatásra szorul, hanem azt azért bízzuk a közoktatásra szülőként, hogy önálló felnőtt élet felé terelje, segítse a mi szülői nevelő munkánkat, meg támogatásunkat, és a mi gyerekünk is önfenntartó, hát gyakorlatilag egy adófizető állampolgárrá válhasson, akármilyen területen, és ne pedig a szociális hálón kössön ki, tehát ne újra termelődjön a probléma.
Igen, ezt akartam még mondani, hogy ezt most mindenki értse jól, de hogyha egy problémás gyereket megtámogatunk, akkor eltűnik előle a problémás szó. És így ez van. Azért így fontos. Van. És nem lesz belőle egy problémás felnőtt.
Így van.
És egyébként nagyon-nagyon apró dolgokat kell elképzelni, de tudunk egyébként példát hozni, mert hogy így a kampányban vannak bevonódva pedasszisztensek, és pont az egyikük mesélte, hogy mondjuk az osztályon belül volt egy ADHD-val küszködő kislány, és amikor ő túlpörgött, akkor ugye nyilván zavarta az osztálytársait, nehezen tudta a pedagógus haladni, de itt jött a pedasszisztens képbe, aki fogta, elvitte 10 percre sétálni, lenyugodott a gyerkőc, és vissza be tudta ültetni az osztályba.
És nem maradt tovább, le vészesen, és a többiek sem akadtak el vészesen, pedagógus sem érezte azt, hogy mára befejezte.
Így van, és 10 percbe került a pedasszisztensnek.
Hát igen, ezek nagyon fontos dolgok lennének. Volt február elején egy közös gondolkodásra hívásotok, egy esemény,
így van,
ahol tulajdonképpen elmondtátok akár azt, hogy mi az ez az asszisztensi munka, hogy mit szeretnétek, hogy mit gondoltok. Kerekasztal beszélgetés volt az érintettekkel. Mi lett ennek a mérlege, a tapasztalat, hogy gondoltok erre, mi történt?
Hát például kiderült az, most már itt tudok neked egy jó pár számot mondani, hogy az imént előjöttek az ukrán gyerekek, és hogy kiderült ezekből a beszélgetésekből, hogy több mint 60%-a nem érti az órán a tananyagot, tehát ez a szám, ez egy valós szám. Ezen kívül az intézményeknek a 76%-ának nem volt korábban ilyen tapasztalata, tehát tök nehezen tudja felvenni a fonalat.
Persze.
És ami a legszörnyűbb szám, hogy a pedagógusoknak a 90%-a semmilyen szakmai segítséget, támogatást nem kap ezekhez a gyerekekhez. Uh-huh. Tehát, hogy így például ezek a számok jöttek ki ezekből a beszélgetésekből, és ezen kívül pedig az, hogy itt teljesen egyetértettünk abban, hogy ez egy hihetetlenül fontos ügy, és hogy valóban megerősítették az eddigi kutatásainkat, hogy a noksosoknak a számát kell növelni. Úgyhogy ez a beszélgetés is ide végződött, vagy itt végződött, hogy arra jöttünk rá, hogy meg kell négyszerezni ezt a számot, és négyszer ennyi embernek kell munkát adni az iskolában.
Ti mit gondoltok, bennetek mennyi erő van, hogy fújjátok ezt a lufit?
Bennünk nagyon sok, mert ahogy járjuk a terepet és találkozunk ilyen ügyekkel, sztorikkal, történetekkel, rájövünk, hogy ez lehet egy ilyen megoldó kulcs, és hogy ezt a rengeteg problémát ezt tudja megoldani, úgyhogy ez egy ilyen iszonyatos nagy erőt ad nekünk. Úgyhogy éppen ezért meg is ragadom az alkalmat, hogy március 15-ére mindenkit hívjak a Hősök terére, a Civil Sogár útra, mert hogy megrendezésre kerül ez a program, és hogy mi is ott leszünk egyébként ezzel a témával. Ki fogunk
tehát
települni.
Akkor ott sokkal inkább lehet erről beszélgetni, kapcsolódni.
Így van, így van.
Én nagyon szépen köszönöm, ha mi most annyit tudtunk ehhez kapcsolódni, hogy itt kihangosítottuk ezt a történetet, és eljut sokakhoz, és ebből aztán akár lehet bármilyen együttműködés, vagy a hang növelése, ezt akkor örülök neki, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ebben részt vettetek.
Mi is nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük, és én biztatom a szülőket, hogy álljanak ki a saját gyermekükért, és közösen találjuk meg magunkat az online térbe, és szerveződjünk tovább.
Vendégeim voltak Balogh Fruzsina, a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervezője, és Gömbösné Hideg Viktória aktivista, egy autista kisfiú édesanyja, aki egyébként tapasztalati szakértő. És a témánk az volt, hogy kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet, ezzel a felkiáltással hirdetett cselekvési programot a Civil Kollégium Alapítvány. Most ennek megpróbáltuk átbeszélni a részleteit és a lényegét.